munkahelyi, illetve vidéki gazdaságfejlesztést nagy mértékben támogatná.
És hát ugye ez egy mintaprojekt, amiről most szó van, ez a Renewland projekt, és nekem ami a legjobban tetszik, hogy ugye itt sok szakmának össze kellett ülni, és nem az egy, nem azt nézték, hogy az egyik az miben akadályozza a másik működését, tehát mondjuk a természetvédők nem azt mondták, hogy azok, akik most szélerőművet akarnak, minél többet, azok mennyi természetvédelmi problémát fognak okozni, illetve a fajvédelemnek milyen károkat okoznak, hanem leültek és létrehoztak egy olyan megoldást, ráadásul egy olyan programot, amivel egy informatikai rendszer segítségével meg lehet találni azokat a pontokat, lehetőségeket, ahol minden egyes szempontot optimálisan figyelembe lehet venni, és még ráadásul az embert is, mert azt mindig úgy nagyon hiányolom sokszor így ezek közül a szakmai programokban, tehát hogy figyelembe vették, hogy ahol ez megvalósulott, milyen helyiségek vannak, hogy az ott élőknek milyen szerepük lehet ebben, tehát ez valóban egy olyan mintaprojekt, amit akár más területeken is már mint munkamódszert meg lehetne valósítani, és akkor szerintem itt sokkal egyszerűbben és sokkal jobban tudnánk tovább lépegetni.
Igen, ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy nagyon sokféle szakértőt különböző tudományterületekről, ágazatokból bevontunk, akár a természetvédelemtől kiindul, vagy a nemzeti parkokat, denevérrel foglalkozó szakembereket, a Magyar Vadászati Egyesület szakértőit is bevontuk, ugye az érintett minisztériumokat, az energiaügyi minisztériumot, az agrárminisztériumot, szintén a fejlesztő cégeket, a hálózattal kapcsolatos cégeket mind-mind igyekeztünk egy tető alá, egy asztalhoz terelni, és valóban nem volt egyszerű, hiszen nagyon sok különböző szempont érvényesül, ráadásul, hogy a helyi szereplőket, az önkormányzatokat is megkérdezik, akkor aztán még több szempontnak kell érvényesülnie, viszont olyan ajánláscsomagokat tudtunk kidolgozni, olyan alapvetéseket tudtunk a projektben meghatározni, amelyek tényleg később is bárki számára elérhetőek és felhasználhatóak, és valóban felméréseket is készítettünk, kérdőíves online felmérések segítségével, például a Mál-Szélturbina közelében élő embereket interjúvoltuk meg, és alapvetően egy sokkal pozitívabb kép bontakozik ki azokról a településekről, ahol már látnak évtizedek óta akár szélturbinákat, hiszen a táj szerves részét képzi, és bizony, hogyha ezek jól vannak elhelyezve, akkor azok a természetvédelmi problémák nagy mértékben csökkenthetők, amitől egy laikus alapvetően megijedhet, és az is látszott a térinformatikai elemzésnél, hogy nagyon sok adatra még szükségünk, lenne, nagyon sok kutatást kéne még elvégezni, pontos szélsebességméréseket, akár madárvonulási útvonalakat jobban kéne ismerni ahhoz, hogy a lehető legjobb, legalacsonyabb kockázatú döntéseket hozhassa egy fejlesztő. És hát nagyon sok tévhit és kérdés merült fel, akár a szakértők körében, akár ugye, amikor kommunikáltunk erről a projektről, a laikusok, attól érkezett nagyon sok megkeresés hozzánk, ezért elkészítettük a WWF Magyarország honlapján a szélenergiás napenergia kérdések és válaszok rovatot. Ezt mindenki számára ajánlom, egy tudományos megalapozottságú tudástár, és a leggyakrabb tévhitekre adunk olyan kézzelfogható és érthető válaszokat, amelyek biztosítják a laikusokat is arról, hogy a napenergia és a szélenergia együtt sokkal jobban tudná ezt a magyar energiarendszert kiszolgálni, mintha csak a napenergia felé terelnénk a fejlesztéseket, és nagyon fontos, hogy a WWF Magyarország a degradált barnamezős területeket, mesterséges térszíneket helyezi előtérbe, hiszen a legkisebb kockázattal ezeken a területeken tudnánk megújuló energiaforrásokat létesíteni és fejleszteni, mert azt nem szabad eltagadni, és azt nagyon fontos kiemelni, hogy bármennyire is alacsony valamelyik energiatermelő technológiának a károsanyag kibocsátása, vagy az üvegházház kibocsátása, minden esetben lesz környezeti terhelése, és ezt minimalizálni kell azért, hogy tényleg egy fenntartható energiarendszert tudjunk építeni.
Minden esetre ez egy nagyon ígéretes projekt, amiről beszélgettünk most Csontos Csabával, a WWF Magyarország klímavédelmi program felelősével, az a Renewland projekt, ami 2023-ban indult, most mutatták be november 28-án, ahol többféle területen dolgozók együtt egy olyan projektet hoztak létre, ami a fenntartható nap- és szélerőmű fejlesztéseket tudja támogatni, illetve a megfelelő helyeket meghatározni. Én köszönöm szépen Csontos Csabának, hogy itt volt velünk, és kívánok további sok sikert a munkájukhoz.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back. Időszak utána jön a karácsony, talán lesz egy kis idő magunkra, úgyhogy érdemes ellátogatni a Várfog galériába, ahol egy kifejezetten izgalmas kiállítással találkozhatunk. A címe egy része, válogatott művek a Szalóki gyűjteményből, ahol olyan képekkel találkozhatunk, olyan alkotókkal, mint Györfi László, Herman Levente, Rozsda Endre, Elkazovszki, Buktra Imre, Bak Imre, Fehér László, Gerhes Gábor, szóval a magyar kortárs művészet etalonjai. A kiállítás egy remek körképet ad egy gyűjtő munkájáról, illetve a kortárs képzőművészetről. A kiállításról Zimmer Dalma galéria menedzserrel Medvedivet beszélgetett.
Amikor beléptem hozzátok ide a Várfog galériába, a Szalóki gyűjteményből válogatott kiállításotokra, 35 évről beszélgetünk, 35 képről van szó. Meglepetés volt nekem, hogy egy nagyon régen látott Bukta Imre képpel találkoztam, a vidéki kaleidoszkóppal. Én azt gondolom, hogy a keretet, ami zseniális, szerintem az szintén Imre maga csinálta. Egyébként ez a kép körülbelül mikor került a Károly gyűjteményébe?
Ez a Bukta kép, amiről szó van, ugye 87-ben készült el, valóban a teljes keret és az apró fa munka és Imre saját keze munkája, ez ebben az időszakban nagyon jellemző rá, hogy ezek a fából esztergált, faragott keretek, illetve a képeknek tulajdonképpen a kiegészítői, vagy meghosszabbításai ugyanúgy hozzátartoznak az ő technikájához, művészeti praxisához. Ezt a képet 88-ban a Velencei Biennálén szerepel a magyar pavilonban. Bukta Imre ekkor alapvetően már egy ismert művész, még nem a nagy közismertségű Bukta nagy kapitál betűkkel, viszont azért a kortárs közegben már bemutatkozott, rengeteg olyan praxis van, ami vonza az akciótól kezdve az installáción át a képekig. Ez a Biennálé tulajdonképpen egy nagyon nehéz pillanat. Ugye itt állunk a küszöbén a rendszerváltásnak, van egy nagyon erőteljes, egy ilyen felfokozott várakozás, izgalom az egész szcénában, a kelet-európai társadalmakban egyaránt. Viszont azt látjuk, hogy a képzőművészeti téma és diskurzus elkezd elsiklani e fölött, a kelet-nyugati polarizáció fölött, elsiklik e fölött, tehát hogy egyszerűen már nem ezt fogja izgatni az embereket, hiába a nagy történelmi események ekkor fognak megtörténni. Mégis az van, hogy még ugyanez a vidékváros, az agrárium, a föld, a táj képe még tartogat izgalmakat, de valahogy a globális diskurzus egyszerűen nem találja a hozzákapcsolódhatóságot. Nem kapta meg azt a visszhangot. Sem Bukta maga, sem az akkori magyar pavilon, ahogyan várni lehetett volna. Mindenek ellenére ez a Bukta kép, ez a vidéki kaleidoszkóp című Bukta kép egy fantasztikus, eklatáns példája Bukta kifejezetten 80-as évekbeli munkásságának. Én azt gondolom, hogy egyrésztről egy csúcspontja. Nagyon sok olyan jól azonosítható elem, ami Bukta művészetében ekkor nagyon eklatáns, könnyen felismerhető, viszont a továbbiakban tovább alakul, finoman megjelenik. Ez a kép, ez nem közvetlenül a Biennálé után került be a Szalóki gyűjteményben, hanem nem jóval később, de majdnem egy évtizeddel később, a 90-es évek közepe végére datálható, a Károly visszaemlékezései szerint nagyjából ez volt az az időszak, amikor vásárolta, és nem Buktától vásárolta közvetlenül, hanem egy hagyatékból sikerült megszereznie, ami azért is nagyon érdekes, mert az, hogy tudomása van arról, hogy mivel áll szemben, tudomása van arról, hogy mi az a kép, amit ha nem is keres, de amivel lehetősége van kontaktálni, az már önmagában feltételez valamiféle a gyűjteményezés szempontjából egyfajta ilyen kirakós játékot. Eddigre azért már elég ismert lett a budapesti életben, úgyhogy ez valamennyire magától értetődő volt, hogy egy ilyen munkával a Szalóki Károlyt lehet megkeresni.
Ha csak arra gondolok vissza, hogy 90-ben, miközben akkor már a Károly a maga módján gyűjtött, ugye grafikákkal kezdte. Aztán jöttek a vonzás köréből, a barátoktól, a művészektől, jöttek szép lassan a képek. Hogy valaki eljut odáig, 90-ben, hogy gyakorlatilag Budapest egyik első galériáját, magángalériáját hozza létre, annak minden ódiumával együtt. Hogy látod, hogy az akkori generáció, művész generáció milyen lenyomatot hagyott maga után, és esetleg azokból melyek azok a képek, amelyek ide bekerültek, neked nem lehetett könnyű dolgod, mert 35 év műveiről van szó. Nyilván a Károlynak ez egy szubjektív, egy része ennek a gyűjteménynek, és ezt kellett valahogy kontextusba hozni a galériában.
Kifejezetten ennek a korszaknak, tehát ahogy említetted, hogy a Károly a 70-es évek végén kezd el gyűjteni, valóban az akkor nagyon megfizethető és hozzáférhető műtettípus, sokszorosított grafika, grafikák, papírmunkák elsősorban, amiket egyébként akkor akár részletre meg lehetett vásárolni, nagyon jellemzőek, de ennek egy döntő többsége kikerült a gyűjteményből. Tehát a kezdeti próbálkozások nem azért, mert ne lettek volna jó művek, hanem alapvetően nem képezték le Károlynak a valódi érdeklődését. És aztán szépen lassan, ahogyan haladunk előre az időben, a 80-es évek abszolút dübörgő művészeti színájával, nem csak, hogy Károly körül gyülekezett össze valamelyest az a művészkör, akivel aztán megnyitja a Várfok 14 műhely galériát, de valóban olyan művészek iránt kezd el érdeklődni gyűjtőként, akik az ő humorát, az ő esztétikai élményeit alapvetően meghatározzák. Nem csak a Várfok galériának, illetve az ezt megelőző iterációknak a művészköre lesz az, aki bekerül ebbe a gyűjteménybe. Pont ez a nagyon nehéz, hogy hogyan lehet egy nagyon finom, közös kiállítást úgy létrehozni, egy olyan harmóniát teremteni 20 olyan művész között, akiket most is reprezentálunk, és kik azok, akik mellé kerülnek, mint kortörténeti, művészettörténeti, saját belső érdeklődésbeli fontos viszonyítópontok. Egy nagyon szubjektív válogatás, és elsősorban a Károlynak az intenciója alapján történt a válogatás. Nagyon határozottan tudta azt, hogy kitől milyen munkát szeretne megmutatni, és ezek elsősorban a gyűjtemény szempontjából a fontos tételek. Nem csak az a fontos, hogy itt van-e Gerhes Gábor, Fehér László, Bukta Imre, Elkazovszki, Györfi László, Herman Levente, hanem hogy tőlük az adott munka, ami kiállításra kerül, az hogyan reprezentálja magát a művészt. Ez egy nagyon pici ablak, amin keresztül ugye most megpróbálunk valami hatalmas dolgot bemutatni. Pont ez a finom részletesség, az, hogy 35 művész, 35 életpálya, 35 kortörténeti pici töredék, ez egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy az ember kicsit úgy viselkedjen, vagy úgy járjon körbe, mint egy múzeumban.
A galéria életében szerintem az egyik legfontosabb mozzanat, hogy behozta a körébe a fotográfiát nem kisebb névvel, mint Kornis Péterrel. Kornissal nem könnyű együtt dolgozni, nagyon határozott ember, és nagyon határozott a munkájában is, de valahogy Károlynak sikerült őt megszelidítenie, és hát csatlakozott a galériához.
Maga a kortárs fotográfia valóban egy, ha nem is vakfoltja, de mindenképpen egy jóval kevésbé a saját kvalitásainak meg jelentőségének kevésbé megfelelő reprezentációt kapó művészeti ág. Hál' Istennek vannak olyan alkotók, mint a Kornis Péter, akik egyrésztről megteremtik a diskurzusnak az alapjait, vannak elkövetkezendő generációk, akik támaszkodnak rá, merítkeznek belőle, rengeteg konkrétan festők vannak, akik Kornis munkák alapján inspirálódnak, dolgoznak. Egyrésztről Péter nagyon sajátos képszerkesztéseinek is köszönhető, emblematikus, ahogyan a figuráit, a portréit használja, mármint úgy használja, hogy ahogyan megteremti a képnek a sajátos harmóniáját és érzésvilágát, és valóban egy nagyon-nagyon határozott alkotóról beszélünk. Mire ő csatlakozik a galériához, addigra már évtizedek óta riporteri munkát végez. Van egy nagyon kiforrott szemléletmódja arra, hogy mi az, amit közölni szeretne, milyen témák iránt fogékony, érdeklődő, és amiben szerintem nagyon jól rezonálnak a Károllyal, az a hosszú távnak a víziója. Minden alkalommal, amikor a művész körbe választ egy művészt, ott alapvetően egy hosszú távú elköteleződés a cél. Nem véletlen, hogy vannak olyan alkotóink, akikkel akár már 30 éve együtt dolgozunk. Szerintem ez egy nagyon jó rokon tulajdonságuk, ahogyan a Péternek is alapvetően nem egy-egy pillanat, nem egy-egy helyzetnek a megerőkítése a célja, hanem egy sokkal-sokkal hosszabb, kifutású munkaperiódus jellemzi eleve, akkor is, hogyha a képeken keresztül azt gondoljuk, hogy ez csak egy nagyon-nagyon finom pici szeleteid az időnek, a térnek, a tradíciónak, bárminek, ami az ő közlése éppen sejtett velünk. Két erős akaratú ember és két nagyon határozott embernek ez a fajta együttműködése önmagában lenyűgöző. Pontosan emiatt ilyen termékeny is.
Az elején beszéltünk arról, hogy az egész történet egy ilyen non-profit lakás galériával indult. Aztán elérkezett az a korszak, amikor valamilyen módon a műkereskedelembe a kacsa azért bekapcsolódott. Van egy nagyon szimpatikus mondata, ez vonatkozik egyrészt a művészekre, de vonatkozik azokra, akik gyűjtenek, vagy éppen vásárolni szeretnének, hogy a várfok nem képeket, hanem viszonyt árul. És ez nekem nagyon megtetszett ez a mondat, mert ebben benne van az is, hogy ez nem egy bolt, ahol bemegyek egy kiló kenyérért, aztán kifizetem és kimegyek, hanem a Károly tudni szeretné, hogy a műtárgy, a kép, az alkotás kihez kerül.
Ez szerintem a mai napig nagyon meghatározza nem csak a gyűjtői körünket, de az ismertségi körünket is. Én azt gondolom, hogy alapvetően műtárgyat vásárolni egy rendkívül személyes, nagyon-nagyon intim dolog. Azért mind a gyűjtőink, mind a vásárlóink döntő többsége együtt él ezekkel a képekkel. Azért választják őket, azért vásárolják őket, mert ezeken a képeken keresztül valami olyan dologhoz kapcsolódnak be, egy olyan látásmódhoz, egy olyan világképhez, amivel ők maguk rezonálnak, amik ő maguk is egy részüket érzik átsütni a képen. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon fontos, mert óriási a művészeti piac. Rengeteg alkotó van, rengeteg hang van. Bennünket az érdekel, hogy ezek hogyan találják meg az útjukat azokhoz az emberekhez, akikben ugyanezek a gondolatok megszületnek, csak nem alkotók lesznek, hanem befogadók.
Cimmerdalma galériamenedzserrel Medvedivet beszélgetett annak kapcsán, hogy megnyílt a Várfog galériában egy izgalmas kortárs képzőművészeti gyűjteményt bemutató kiállítás, melynek címe egy része, válogatott művek a Szalóki gyűjteményből. Control.
114, 115, 116.
117 perc.
Vagyunk az adventi időszakban, úgyhogy most már a hétvégéink arról szólnak, hogy elmegyünk az adventi vásárokban, meggyújtjuk a gyertyát, és készülünk a karácsonyra. Idén Győrben az adventi ünnephez új varázslat és tartozik, fénysó lesz a városban, ami szokott is lenni, de ez a látványvilág ez most megújult. Az, hogy pontosan mivel készülnek Győrben az adventre, és mit jelent Győr számára az adventi ünnepség sorozat, erről fogom most kérdezni Szombati Serfőző Esztert, az adventi program sorozat egyik szervezőjét. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, Győr számára az adventi időszak az mindig egy kiemelt időszak a fesztiválok és a kulturális programok szempontjából. Ugye igyekszünk egy olyan meghitt és egy olyan csodálatos környezetet teremteni, mind a díszkivilágítással, mind pedig a különböző programjainkkal, ami a győri a győrieknek és az ide látogató turistáknak egy tényleg meghitt felkészülést tud biztosítani itt a karácsonyi ünnepekre. És hát csodálatosan kivilágított utcák, csodálatosan kivilágított épületek, és valóban minden évben egy nagyszabású fényjáték várja az ünnepelni vágyókat. Az idei évben az AI-t hívtuk segítségül a fényjátéknak a megvalósítására és a fényjátéknak az összerakására, és hát egy csodálatos több mint 10 perces film kerül kivetítésre a Bencés templom és a Bencés rendház oldalára minden órában, minden nap 17 óra után.
És ugye ennek ellenpólusaként vagy emellett lesz árnyjáték is. Ez egy koncert egyébként, a Győri Filharmonikusok koncertje.
Így van, a művészeti intézményeink, mint a filharmonikus zenekar, mind a Győri Balett, mind pedig a Győri Színház, vagy a Vaskakas Báb Színház művészei is kiemelt programokkal készülnek erre az időszakra. Ahogy említette, a filharmonikus zenekar egy csodálatos ünnepi koncerttel, a Nemzeti Színházban pedig a Rudolf Musicalnek lesz a premier bemutatója itt decemberben. Úgyhogy ez az adventi időszak mindig egy összefogás a kulturális intézmények és az egyéb civil szervezetek tekintetében itt a városban, hiszen több jótékonysági faház is működik, ahol különböző civil szervezetek gyűjtenek rászorulóknak jó célok érdekében. Úgyhogy ez mindig egy ilyen különleges hangulatot eredményez a Győrváros utcáin.
És hát gyakorlatilag rengeteg program lesznek kiállítások, lesznek színházi előadások, koncertek, de amit én itt kinéztem magamnak, és persze hát most ez a hétvége azért a Mikulásról is szól nagyrészt, rengeteg gyerekprogrammal, de amit én kinéztem még magamnak, ez az adventi manóséta.
Igen. Igen. Az adventi manós sétát pár évvel ezelőtt kezdte el Győr városa. A, ugye a